Szentírásból, a Tesszalonikai Levélből olvasok számotokra ma délután. Első Tesszalonikai Levél 5. fejezetéből, az 5. fejezet 16. versétől a 18. verséig. A Tesszalonikai első levél 5. fejezet 16., 17. és 18. versét hallgassuk meg fennállva, és az igeolvasás után majd Geri testvéremet kérem meg, hogy kérjen áldást erre a mai délutánunkra, az Isten áldja meg gazdagon az alkalmunkat. Tehát 1. Tesszalonika 5. fejezet 16. verstől. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Eddig olvastam az igét, imádkozzunk.
Uram, magasztalász téged, mert dicséret rémiltó vagy. Te vagy a megszabadító, te vagy a megmentő. Uram, tudjuk, hogy mindent, amit kapunk, tőled jött. És néha szóra ez nagyon nehéz adni a hálát, a nehézségben, de mi is tudjuk, hogy ez jön tőled, hogy erősebb leszünk, és Uram, hogy jobban várunk a időt, mikor összegyűlünk a mennyben. És Uram, olvastunk a Szent Igédet, és most Uram, kérjen, szólj nekünk, és Jézus nevében. Amen.
Amen. Hálaadásra jöttünk össze, gyülekeztünk össze, és a hálaadás az nem más, mint az, hogy köszönetet mondunk. Azt mondjuk Istennek, hogy köszönöm. Köszönöm, amit tettél az életemben, köszönöm, hogy ezt a jót, amit adtál, és bármi jó volt a életünkben, ő tőle van, és azt mondhatjuk neki, hogy köszönöm. Hálásak vagyunk te neked, Urunk Istenünk. Ezért, azért a jóért. Jó ezt minden nap tenni, de jó ezt háladó Isten tisztelten is tenni, amikor megköszönhetjük Istennek mindazt a jót, amit kaptunk tőle. Valaki azt írta, hogy amikor azt mondom a feleségemnek, mert ugye egy jó házasságban elhangzik ilyen, hogy hálás vagyok érted, akkor a feleségem mindig azt mondja, hogy miért. Mert szereti hallani, hogy miért hálás. A férj, ő érte. És akkor elkezdi sorolni, hogy miért. Egy háladó napon ezt tehetjük, hogy elkezdjük mondani. Nem csak azt mondjuk, hogy hálásak vagyunk Istenünk neked, hanem hálásak vagyunk Istenünk ezért, azért, és soroljuk fölfele, hogy miért. Mert te ilyen vagy velünk, mert te kegyelmes vagy velünk, mert nem büntetel meg vétkeink miatt, nem vétkeink szerint bánsz velünk, és azért hálát adunk neked. És sok-sok mindent lehetne felsorolni. Tehát a háladás, köszönet, kinyilvánítás Isten felé. De mi kell ahhoz, hogy hálásak legyünk? Foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, hogy mit kell tennünk ahhoz, vagy hogyan kell megváltoztatni magunkat talán, vagy más látásmódra eljutni, hogy egy embernek a szíve hálás legyen, és hálás életet éljen. És a hálás életnek vannak jó pozitív következménye. Erről is szeretnék beszélni a mai délutánon, hogy miért jó hálásnak lenni. Milyen sokat jelent az, amikor az ember hálásan tudja élni az életét. Van ennek nagyon sok pozitívuma. És a háládat, az örömödet nem csak Isten felé fejezheted ki, erről szeretnék beszélni, hanem ezt kifejezheted embertársaid felé is. Hogy hálás vagy a mindenható Istennek. És végül pedig arról is szeretnék beszélni, mert az ige arról is beszél, hogy mindenkor hálásak legyünk, tehát a próbatételben is hálásak lehetünk, és háladásra eljuthatunk. Erről is szólnék ezen a mai délutánon. Tehát mi kell ahhoz, hogy hálásak legyünk? Hogy mindenkor tudjunk hálával áldozni mindenható Istennek. Amikor emlékezünk egy ilyen hálaadó ünnepélyen, és emlékezünk az életünkben különféle eseményekre, akkor nem csak a jóra szoktunk emlékezni, hanem emlékezünk a rosszakra is. És nem szeretünk emlékezni a rosszakra. Főleg nem szeretünk emlékezni olyan emberekre, akik mondjuk nem bántottak bennünket. Ezek fájó emlékek. Ezek nehéz időszakok. Vannak az embernek olyan időszakjai, amik azt mondják, hogy a 2008-as esztendőre nem szívesen emlékezek vissza. Mert ott olyan dolgok történtek, ami nekem nem tetszett, és az életemnek az egyik legsötétebb éve volt. És ha lehet, akkor nem emlékeznék arra. Isten pedig nem ezt mondja. Hogy ne emlékezzél, meg hagyjál ki emlékeket, hanem hogy máshogyan emlékezzél. Pál apostol, akire fölnézünk a Biblia szempontjából, hogy milyen hitbeli ember volt, Filippire nézzétek meg, hogy hogyan emlékezett. A filippi eseményekre. Nem mi történt ott Filippiben? Hirdette az evangéliumot, elkapták, jó megverték, börtönbe bevágták ezt a Pál apostolt. Ilyen nehézségeket élt meg, és amikor kiszabadult a börtönből, akkor azt éli meg, hogy kiűzik a városból, hogy menjél kifele. Hagyd el ezt a várost. És nézzétek meg, amikor ez a Pál levelet ír a filippi gyülekezetnek, akkor meg se említi azt, hogy őt börtönbe vetették, hogy őt jó megverték, hogy emlékezetek már filippiek, amikor jó kizavartak engem abból a városból, hanem erre az eseményre a következő képen emlékezik el az ember. Így írja a levele legelején, hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva, mind a mai napig. Én hálát adok Filippiért. Hálát adok, és meglátja Pál apostol, hogy azokban a nehézségeiben, amin ő átment, mennyi minden jót tett az Isten vele. Hogy nem csak börtönbe vetették, meg megverték, meg sötét börtönben ott ücsörgött, hanem csoda is történt. Az is történt, hogy a filippi börtönről megtért. Az is történt, hogy létrejött ott egy gyülekezet. És nézzétek meg, hogy ebben az eseményben nem a fájdalmai nyaldossa, hanem ebben az eseményben az Isten tetteit emeli ki. És ez nem mindegy, hogy tudunk mi így látni a föld életünkben. Mert történnek minden nap bajok velünk. És minden nap történik velünk probléma. Minden napnak megvan a maga baja és fájdalma is. De mire emlékezel? Azt, amit a sátán görgít eléd, vagy pedig azt, amit Isten tesz meg azon a napon veled. Mert hogy még a rosszból is ki tud valami jót hozni. És ez nem mindegy. Mert hogyha csak mi mindig arra emlékezünk, hogy hú, az az emlék, meg hogy elbáncsoltad az illető, és akkor milyen indulat születik bennünk. Általában lehet harag, meg olyan érzület. De hogyha arra gondolunk, hogy Isten mégis kifejeztette bennem, hogy meg tudok neki bocsátani, hogy tudom szeretni, meg őt is szereti az Isten, meg ezen a gáncsoskodáson keresztül velem tanított valamit az Isten, sőt, még jót hozott ki belőle, akkor egészen más érzületre is jutunk el. Tehát nem mindegy, hogy hogyan emlékezünk vissza egy adott eseményre, ami saját életünkben. De jó, hogyha meglátod benne Isten tetteit, Isten cselekedeteit, mert akkor abból háladás lesz, abból áldás lesz, és arra tudom majd visszaemlékezni, és úgy tud beszélni róla. Hogy lehet, hogy bekerültem ekkor a kórházba, de Isten ezt és azt is megajándékozott abban a helyzetben engem, így is úgy megsegített engem, és egészen más az emlékezés. Tudj így emlékezni. De hogyan lehet így emlékezni? Akkor arról beszélnék most hirtelen, hogy hát akkor ne emlékezzel a fájdalmas dolgokra, töröld el azokat, ez viszont nem megint butaság. Nem erről beszélek. Hogy tessék megszűrni az életünkben a különféle dolgokat, és ami fájdalmas, arra ne emlékezzél, ami pozitív, arra meg emlékezzél. Mert akkor én csak egy pszichológus lennék. És az kevés. Ennél több kell. Pár emlékezett a fájdalmaira. Csak már úgy emlékezett, hogy Isten az bekötözte. Úgy emlékezett rá, hogy Isten azt már meggyógyította. Ott a Filippi börtönben is, azokat a fájdalmakat ő meggyógyította. Megvigasztalta Pált. Már éjfélkor tudta dicsőíteni a mindenható Istent. Tehát ahhoz, hogy te hálás legyél, életed fájdalmait oda kell vinni az Isten elé. Különben nem leszel hálás. Ha a sebeid nincsenek bekötözve, az életed fájdalmaira nem találtál gyógyírt az Istenben, hogy tudnál hálát adni? Azért a dolog. Egyből arról az emlékről a fájdalmas sebet fog eszedbe jutni. Amikor a gyermekek elesnek, és beverik a térdüket, és sebes lesz, és mennek vendégségbe, mit szoktad csinálni? Húzzák fel a nadrágjukat, ugye, és mutatják, hogy bibis, hogy sebes. És sok ember így van az életben is. Elbuktál, sérüléseket szereztél, találkozik a szomszéddal, és lelki értelemben, ha felnőttek vagyunk, mutogatjuk, hogy bibis, hogy sebes. Hogy itt fáj, ott fáj, amott fáj, így sértettek meg, úgy ráncsoltak el, így nyomtak el, és akkor mutogatjuk azokat. De az Úrhoz vitted, sebeidbe gyógyultak, és nincs mit mutogatni. Amikor meggyógyul a seb, a gyermek nem mutogatja már, mert nincs, begyógyult. És Isten azt akarja, hogy gyere, gyermekem, fájdalmakat éltél meg, nehézségeket az életben. Talán van olyan ember, akire mérgesen gondolsz. Gyere, sebed még gennyezik. Gyere csak hozzám. Én meggyógyítom. Hív bennünket, Isten. Bekötözöm sebeidet. Meggyógyítom zúzódásaidat. Így szól az Úr. Mert eltaszítottnak hívnak téged, Sion. Akivel senki sem törődik. De én törődök veled. Gyere hozzám. Lenéznek. Elnyomnak. Gyere hozzám. Bekötözöm sebeidet. És Pál ezt érte meg ott a börtönben. Eltaszított volt. Megverték. Börtönbe került. De Isten bekötözte a sebeit. És amikor írja a Filippi levelet, akkor már nem erről ír, hogy emlékezzetek, hogy megvertek engemet a Filippiben, hanem arról ír, hogy mit tett Isten a mi életünkben. De jó, hogyha így tudod visszaemlékezni. És ha elszorul a torkod vagy gyomrod egy évszám miatt, akkor ott még sebed van. Gyere hozzá! Hagy kötözze be, ismerd meg az igazi békességet. Mert azt is olvassuk. Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit. Meggyógyítom őket. És megmutatom nekik, milyen kincs az igazi béke. Isten békességre akar eljutatni téged. A fájdalom az sose jelent békét. De ha meggyógyul, akkor abban békesség lesz. Jöjj ő hozzá. És így tudod akkor visszaemlékezni. Jöjj a bűnei sebeivel is ő hozzá. Mert nem csak nekünk okoznak sebeket, mi is okozunk másoknak sebeket, sőt, mi is okozunk saját életünkben sebeket. De Jézus azért haltott a Golgotán, azért vérzett, hogy az ő sebei által a mi sebeink, a mi vérzéseink elmúljanak, meggyógyuljanak, és a mi lelkünk egészséges legyen. És amikor így lesz az embernek a lelke, így nyert gyógyulást sebeire, akkor tud igazán hálát adni. Azért a területért is. Az életének azon pontjáért is. Mert már máshogyan látja. Meggyógyítva látja magát. És látja Isten tetteit, Isten gyógyítását, és Isten ajándékait. Te is jöjj ő hozzá, és tapasztald ezt meg. Aztán az is igaz ránk, hogy még sokszor a rosszat szoktuk kiemelni. És ezért is nehéz nekünk hálát adni. Emlékszek arra az ifjúsági alkalomra, amikor az ifjúsági lelkipásztor bejött Debrecenbe, a ifjúsági terembe, és hozott magával egy A4-es papírt, és fölmutatta számunkra, hogy mit látunk rajta. És a közepélő rajzolt egy fekete pöttyöt, fekete pontot. Hát mi ráváltok egyből, hogy hát fekete pont van a lapon. És akkor kérdezte tőlünk, hogy csak azt látjátok, vagy van még valami más is rajta a lapon. Hát mondtuk, hogy csak fekete pont van rajta. Nem, tényleg nem látok mást? Kérdezte. Hát az van rajta, most mit kérdezik el? Már ott volt bennünk, hogy miért kérdezget ennyit. Nem látok egy nagy fehér felületet még rajta? Hát de látunk azt is, utána mondtuk, és így vagyunk mi is az életünkben. Telik a napjaink, eltelik egy napunk, egy munkás napunk, egy valaki megbántott. Ez 5 perc volt. A többi, mondhatnád, az sikeresen ment le. Egészen jó volt a napunk. Minden sikerült, minden összejött, de 5 perc volt az, amikor megbántott valaki, vagy egy kínos beszélgetésbe volt részünk. Amikor hazamegyünk, és találkozunk a családunkkal, miről beszélünk? Milyen volt a napunk? Arról az 5 percről. A fekete pontról. Arról a kis piciről. És nem látjuk azt, hogy mennyi mindent tett körülötte az Isten az életünkbe. Mennyi jót adott. Nem mi, pont azt a kis feketét emeljük ki. Egy Isten tiszteletet is ki lehet emelni, csak egy kis feketét. Egy kis probléma. És azon bosszankodni. Közben szólt az Isten igéje, közben énekeltünk, annyi áldást magunkhoz vettük, de hát valami kis kritika jött bennünket az Isten tisztelet után egy beszélgetésben. Vagy valaki talán olyan kicsit felre szemmel nézett ránk. És már is azzal lehet hazamenni. Ezért is nehéz nekünk hálát adni. Hogy nem fókuszálunk rá Isten fehér területére, hanem rá fókuszálunk egyetlen egy pontra, egy kis pici feketére, és csak azt nézzük, és azt vesszük észre, és amiatt leszünk hálátlanok, bosszankodósak, mérgelődők, fölháborodottak, mert azt vettük észre. Hát Pál nem ezt vesz észre. Nem ezt emeli ki, amikor a levelét írja. Azt a feketét ott Filippiben. Hanem azt a sok fehéret, amit az Isten adott abban a helyzetben neki. Lásd meg ezt te is. Éld úgy az életedet. Vedd észre. Azt a sok-sok mindent, amit Isten ad. És erre Isten el tud téged segíteni. Hogy arra fókuszálj. Igen, minden egy máshogyan kell fókuszálni. Ennyi az egész. Egy kicsit másfele kell nézni. Széles látókörrel kell rendelkezni. És már is észrevehetjük, hogy Isten mit tett velünk. Lelkileg is, fókuszálj másra. Lásd meg. Ha van fekete, azt vidd az Úr elé. Gyógyulj meg benne. De lásd meg azt a sok jót, amit adott neked a mindenható Isten. Tehát amikor egy mondat úgy kezdődik, hogy a férjem jó ember, de... akkor az negatívumról fog szólni, a fekete pontról fog szólni. Vagy a feleségem jó feleség, de... akkor az biztos nem a jóról fog szólni. Pedig jóval kezdődött a mondat. Tehát mi emeljük ki életünkben Isten tetteit. Hiszen ezt fogjuk látni a mennyben is, nem? Ezért fogjuk őt dicsőíteni örökön örökké. Annyi jót tett velünk. Lássuk meg. Adjunk hálát. És amikor ezt az ember kezdi meglátni, akkor mindenért hálát tud adni, és lesz vele járója, hogy tud örülni, mert amit Isten ad, annak lehet mindig örülni. Az egy ajándék, és az ajándéknak az ember örül. És lehet szüntelenül imádkozni is. Mert szüntelenül kapsz Istentől ajándékot. Az, hogy itt vagy, már az is ajándék. Az, hogy látsz engem, az most is ajándék. Az, hogy hallasz engem, az most is ajándék. Az, hogy ennyien vagyunk, megint ajándék. És soroljam még? Mennyi mindent lehetne már elmondani, hogy csak itt vagyunk, amiért azt mondhatjuk Istennek. Köszönöm, Istenem. Hálás vagyok ezért. Te neked. Lásd meg ezt életedben, és amikor elkezdel erre fókuszálni, hogy reggelente felkelsz, és elgondolkozol, hogy miért lehetek én már hálás? Ezen a mai reggelen. Vagy amikor este elcsendesedel, és lefeküdt a melletted levő, vagy már a család, vagy elvonulsz egy kicsit, ha végig gondolod, hogy mennyi mindent tett velem a mindenható Isten ezen a mai napon. Elkezdel fókuszálni a jóra, és elkezdel gyakorolni magadat abban, hogy hálát adjál. És tudjátok, amikor az ember egyre jobban kezd széles látókörrel rendelkezni, egyre jobban fogja látni. Ha ezt teszed este, meg reggel, észreveszed, hogy napközben is elkezdett tenni. Mert egyre jobban gyakorlatot szerzel ebben. Egyre jobban máshogyan látod a világot. Meglátod Isten tetteit, és arra fókuszálsz rá. És egyre nagyobb lesz az örömöd, és egyre nagyobb lesz a imádkozásod is, mert egyre többet fogsz imádkozni. És egyre többször mondod, hogy Uram, hálát adok ezért is. Hálát adok azért is. De az örömöd is nő. A háladással együtt jár az öröm, és együtt jár a szüntelen imádkozás. Mert mindig érkezik valami jó az Istentől a te életedben. Csak lásd meg. Fókuszálj rá. és észreveszed, hogy mennyivel másabb lesz a te életed. Mennyivel máshogyan fogod élni a te életedet. És mondom, lehet a fekete pontokat is észrevenni, de vidd az Úr elé. És meglátod, hogy gyógyulás nyert benne. Aztán a hálaadásodat nem csak Isten felé fejezheted ki, hanem kifejezheted embertársaid felé is. Elmondhatod, hogy mit tett az életedben Isten. Hogy milyen jóval megáldott téged. Az Ézsaiás könyvében azt olvassuk, azon a napon ezt mondjátok majd, adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét, adjátok tudtára népeknek nagy tetteit, emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos. Erre biztat bennünket Isten, hogy mi is ezt tegyük. Megtapasztaljuk életünkben, hogy mennyi minden jóval megáldott az Isten, és amikor szóba kerül, akkor elmondod. Születésnapoztunk hétvégén, rákérdez a munkatársad. Mi volt hétvégén? Születésnap. És hálát adtunk, hogy megéltem ezt az esztendőt. Hálát adtunk, hogy az élettel ajándékozott meg az Isten. Imádkoztunk. És akkor nézd, majd téged a munkatársad, vagy ismerősöd, hogy ti ezt így szoktátok. És tányér nem tölt? Valaki nem pattant fel az asztal mellőz, főtőd vágott egy tányért, mert tiszta idepót. Vagy a feleség, amikor odaégette a süteményt, akkor nem ordibált? Mert nálunk így szokott menni, amikor születésnap van. És akkor te el tudod mondani, hogy nálunk meg Istent hívjuk be. És ő üljözi meg. Vagy ha mégis ilyen történne, akkor megalázkodunk egymás előtt, és bocsánatot kérünk. Mert Isten munkálkodik bennünk. És hálásak vagyunk, hogy nem vagyunk mi büntelenek, de ő munkálkodik a mi életünkben. Milyen jó, amikor ezt be tudod vezetni az embereket abba, hogy a te Isten tiszteleted milyen, a te életed milyen. Hogy van jelen az Isten a te életedben és a család életedben? Ez a bizonságtétel háladás. Amikor bizonságot tesz egy embernek, akkor kifejezed a háladásodat emberek előtt, de Istennek. És jó, amikor ezt teszed. Jerikóban volt egy vak. Ott koldult az út mellett. Mentek az emberek, és hallotta, hogy Jézus jár erre. Jézus jön. Az a Jézus, aki vakokat is meg tud gyógyítani. Hát elkezdett kiáltani, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam. Mondták ott az emberek körülötte, hogy hallgassál már elfele, nem halljuk, hogy mit mond a mester, miről beszél itt, hogy közben vonul elfele. Légy már csendben. De ő még jobban kiabált. Jézus meghallotta, magához hívta, oda botorkált, és azt kérdezte Jézus tőle, hogy mit akarsz, mit cselekedjek életedben. És azt mondta Jézusnak, hogy lássak, Uram. Azt akarom, hogy lássak. Jézus meggyógyította, és amikor meggyógyította és látott, a következőt olvassuk, és azonnal megjött a szemevilága, és követte őt, dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta, az egész nép dicsőítette Istent. Ennek az embernek az életében meglátták az emberek, mit tett Jézus. Nem hallgatott, még amikor elkalták hallgatatni, akkor sem. Kiáltott. Hallhatták, hogy imádkodik, hogy jön Istenhez. És aztán azt is hallották, hogy amikor meggyógyult, hogy dicsőítette. És mit csináltak ők? Hát akkor mi is beállunk a sorba. Mi is dicsőítjük vele együtt. Mi is követjük ezt a Jézust. Tedd ezt te is. Ebben a szorult helyzetemben én kiáltottam Istenben. Ugyanabban voltam, mint te. Isten meghallgatott, ezt tette velem. Én dicsőítem és magasztalom azért. Ezzel azt mondod a másik embernek, gyere te is. Biztos a te életedben is van ilyen, amikor megsegített Isten. Gyere, dicsítsük együtt a mindenható Istent. Kövessük őt. Nagy hálaadás ez. Amikor nem csak imádságodban az hálát ad Istennek, hanem a munkahelyeden, a kollégádnak, ismerőseidnek elmondod, és kinyitod a te életed ajtaját, és beláthatnak ennek az emberek. Mit tett veled Jézus? És látják azt, hogy te magasztalod, dicsőíted, és tényleg téged meggyógyított, megsegített, mi szokták is ilyenkor mondani, de jó neked. És akkor mondom, neked is jó lehet. Gyere, próbáld ki. Szólítsd meg azt az Istent, akit én is megszólítok. És meglátod, hogy veled is jóságos lesz. Veled is kegyelmes lesz. Így is hálát adhatunk neki. Vagy így is hálát. Fejezd ki így is a háládat ebben a világban. Ebben a sötét világban. Hozz fényt az emberek számára. És aztán problémában, nehézségben is, mert arra szólít fölött az ige, hogy mindenkor hálát adjunk, ott is hálát adhatunk. Hálát adhatunk a csendes szobánkban, hálát adhatunk, ahol élünk, ahol vagyunk, ahol forgolódunk, és hálát adhatunk a próbában is, a nehézségben is. Na de hát hogyan? Josafát király érte meg azt, hogy három ellenség támadta meg, három nemzet összefogott országa ellen, és mentek, hogy letarolják Júdát, és Josafát király érdekes dolgot csinál. Hadseregét felállítja, és azt mondja, szedjünk már össze egy kórust, egy énekart. Azt rakjuk már a hadsereg elé. És úgy megy a hadsereg, hogy az énekkal van az első vonalban. És így mennek a völgy felé, a völgy felé, ahol ott az ellenség, ahol majd jön a csata. Vagyis azt mondhatnánk, micsoda próbában voltak. Micsoda nehézségben voltak. És ezek tudnak énekelni. Mert mi sokszor akkor szoktunk hálát adni, amikor kijövünk a próbából. Amikor megsegít bennünket az Isten. Amikor átéljük azt, hogy meggyógyulunk, vagy az a probléma megszűnik az életünkből, kimenekülünk, ekkor azt mondjuk, hogy jaj, de jó hálát adni. De itt még erről szó nincs. Benne vannak jó mélyen a sűrűjében. Jó mélyen benne vannak a próbában. És mégis Josafát azt mondja, dicsérjék az Urat. Még nem győztek. Még ugyanúgy elveszhetnek. És mégis énekel. Énekelve dicsérjék az Istent. Miért tették ezt? Azért, mert hitük volt. Azért, mert Isten kijelentette számukra, amikor ebben a nehézségben oda járultak Istenhez, hogy ez nem a ti csatátok, ez az én csatám, nektek nem kell csinálni semmit, majd én legyűröm az ellenséget. Még a kardot sem kell kihúzni, majd én győzök helyettetek. Úgyhogy úgy volt Josafát akkor, ezért már magasztalhatjuk az Urat, úgy mehetünk a csatamezőre, hogy mi már diadalmaskodunk, mert Isten megígérte. Hát akkor énekeljünk. De nem úgy vagyunk itt ebben a csatában, mert ez az élet egy nagy csata. Mennyi küzdelem, mennyi harc, mennyi nehézséggel kell szembenézni az embernek, mennyi próbával. De nem mehet úgy egy hívő ember hittel minden csatába bele, ahogyan megvan írva a Bibliában, hogy Krisztusban minket Isten diadalra vezet. Győzelemre vezet. Minden harcunkban Isten győzelemre vezet bennünket. És egyszer győzünk, és a mennyország dicsőségében lehetünk ott. Mert Jézus Krisztus legyőzte a sátánt, és ő a mi hadvezérünk, és ezt az harcot, hát ő megharcolta helyettünk, nem? Mert mi nem tudunk jót tenni, mert mi nem tudjuk legyőzni a sátánt, mert mi nem tudjuk legyőzni magunkban a rosszat, nekünk ez nem megy, erünk nincs ehhez. Josafát is mondta. Annyian támadnak elünk, hogy nincs erünk ezzel a nagy tömeggel szemben. Nem tudunk mit tenni, Uram. Ezért járulunk hozzád. Mit tegyünk most? És azt mondta Isten, na majd én harcolok helyettetek. Hát ő harcolt helyettünk. Mert mi nem tudunk. Mert mi gyengék vagyunk a sátánnal szemben. De ő harcolt a Golgotai kereszten. Ő meghalt a te bűneidért, az én bűneimért. És ő vérét ontotta érted. És ő föltámadt, és megtölte a halált, és legyőzte azt is, aki a halált behozta ebbe a világba. És ha ebben a csapatban vagy benne, minden csatádba úgy indulhatsz, Krisztus diadalra vezet engem. Győzelemre vezet. Én a győztes hadseregben harcolok. És már magasztalhatom őt. Már dicsérhetem őt. Már zengedezhetek neki. Ahogyan tették ezek az emberek, ez a hadsereg is. Az énekkarra az élén. És az érdekes még ebben a történetben, hogy amikor ezt tették, akkor mi történt az ellenség táborában? Amikor elkezdték az újongást és a dicséretet, az úr lázadókat támasztott a Júdára támadó ammoniak, moábiak és a szérhegyvidék lakói között, és ezért vereséget szenvedtek. Az ammóniak és a moábiak a szérhegyvidék lakóira támadtak, hogy kiirtsák és elpusztítsák őket. Amikor végeztek a szér lakóival, egymás pusztulását segítették elő. Mire a józaberiek a pusztai őrhelyre érkeztek, és a sokaság felé fordultak, már csak az elesett holttestek voltak a földön, és senki sem menekült meg. Nézzétek meg, hogy milyen nagy ereje van a dicséretnek. Megbojdul az ellenség. Ahogy elkezdenek énekelni, megzavarodik az ellenség. Higgyétek el, hogy a démonok is összezavarodtak. Amikor te a próbában dicsőíted az Istent, amikor a próbában hálát adsz az Istennek, ne bojdulnak, ne tudnak mit kezdeni vele. Tehát Isten hív a segítségül, hát ők menekülnek ettől az Istentől, hát ők sokkal hatalmasabb, mint ők. Sokan fölteszik azt a kérdést magukban, hogy ki az erősebb, Isten vagy a sátán. Nem kérdés a Szentírás alapján. A sátán egy teremtmény. Hát hogy lenne nagyobb a teremtőnél? Sehogy se. Ő győz és diadalmaskodik felette. És amikor te őt magasztalod, őt hívod segítségül, ő vele mész a csatába, hát ott az ellenség megbojdul. Eszét veszti, összezavarodik. Mert Krisztus diadalra vezet bennünket. Minden csatába. Jöjj így is. Hogy ne csak a próba után adj hálát, hanem tudj olyan hittel rendelkezni, mint Josafát is rendelkezett. Hogy a próbában is képes volt énektart odaállítani. Te is a szívedbe állíts fel az énekkarodat. És menj úgy a harcba. Lásd meg Isten tetteit. Hívd ő segítségül. Ragaszkodj, kapaszkodj bele az Isten ígéreteibe, hiszen így ment neki ebben a próbában Josafát, hogy az Isten ígéreteiben kapaszkodott. Hát nem kapsz Istentől ígéreteket? Hát annyit kapunk. Csak ilyenkor elfelejtjük, amikor a harcba indulunk. Mi bojdulunk meg, pedig nem nekünk kellene, hanem hitten, józanul, föltekintve az Istenre, lehet őt magasztalni, és át lehet élni ezeket a győzelmeket. Lásd meg hát Isten ajándékait, vidd oda a fekete pontjaidat az Úr elé, vidd oda a sebeidet, ő benne gyógyulást nyerhetsz. Menj úgy a csatába, hogy őt magasztalod, és őt dicsőíted, és meglátod, hogy milyen győzelmeket élsz meg, hogy örömöd lesz, hogy szüntelenül tudod imádkozni, és életed annyi pozitívummal fog rendelkezni. Mert jó ő neki hálát adni. Jó ő dicsérni. Azért van ez benne a Bibliában. Mert tényleg jó. Jó hatással van az ember életére. És jó hatással lehetsz a másik ember életére is. Amikor háladó és dicsőítő életet élsz ezen a világon. Amen. Jöjjünk az Úr elé, és imádkozzunk ezért, hogy legyen ilyen győzelmes a mi életünk. Legyen ilyen hálaadó a mi életünk. Ilyen dicsőítő, ilyen magasztaló. És adjunk hálát is most ezen a mai napon. Lásd meg életed sok-sok fehér területét, amit Isten adott neked. Ha kell, akkor vidd oda sebeidet az Úr elé, benne nyelj gyógyulást, és dicsőítsd őt, mert arra teremtettünk, hogy vele éljünk, őt magasztaljuk és őt dicsőítsük. Imádkozunk egyenként hangosan. Köszönjük, Urunk, hogy annyi minden jót teszel velünk egy nap folyamán is. Nem egyszer olyan megszokott ez a számunkra, de mégis annyi értéket belehelyezel egy napunkba. Bocsáss meg, hogy annyira vakok vagyunk meglátni ezt a sok jót, és annyira rá tudunk fókuszálni, mert a kísértő ráfókuszálja szemünket, fejünket arra, hogy nézzük a rosszat. Bosszankodjunk azon. Mérgelődjünk azon. Nyaldossuk a sebeinket azon, hogy el akar bennünket keseríteni, és messze akar vinni te tőled. Azt akarja bebeszélni nekünk, hogy vesztesek vagyunk, örök vesztesek. Pedig ez nem így van. Mert te győzelemre hívsz bennünket. Győzelemre a különféle elcsüggett állapotból, a rossz érzésekből. Te azért haltál meg ott a Golgotán, hogy mindezt elvedd, hogy meggyógyíts bennünket, bűneinkből is, megszabadítsál bennünket, és fölszabaduljon a mi szívünk és szemünk is a szabadságra. Hogy meglássuk a te tetteidet, hogy ne legyünk továbbra vakok. De bocsáss meg, hogy nem egyszer úgy beszűkülünk, újra és újra. És nem látunk téged. Nem látjuk tetteidet életünkben. Bocsáss meg, Urunk, ezt. Tisztíts meg látásunkat, szívünket, hogy téged lássunk. És ha életünkben ott is vannak a nehézségek, a próbák, a fekete pontok, akkor is hagyd vigyük eléd. Mert hívsz magadhoz. Te kész vagy meggyógyítani, bekötözni sebeinket, megvigasztalni, bátorítani. Magasztalunk, hogy oda mehettünk. Oly sokszor megtapasztaltuk gyógyító kezednek gyengétségét, szeretetét, irgalmazó kezedet, ahogyan bekötözött sebeinket, és meggyógyulunk. Urunk, ezért is hálásak vagyunk, hogy te annyi sebeinket bekötözted, annyi bűnünket megbocsátottad. És van okunk a hálára. Magasztalunk ezért téged. És köszönjük, hogy jó hálát adni. Ezt is megtapasztaltuk már. Hogy azt veszük észre, hogy szüntelenül imádkozunk, könyörgünk, meglátva az ajándékaidat. Örömünk egyre nagyobbá válik. Szeretnénk, Urunk, ezt újra-újra átélni. Segíts nekünk, hogy így tudjuk élni a mi életünket, és tudjunk bizonságot tenni rólad. Mindazért, amit teszel a mi életünkben. Tudjuk megnyitni szívünket mások felé is, hogy belássanak abba az életünkbe, és meglássanak ők is téged. Aztán nézzenek a saját életükbe, hogy meglássanak ott is téged. Mert te minden ember életében hozol jót. Te minden ember életében teszel jót. És tenni akarsz jót. És köszönjük, Urunk, hogy győzelemre is te segítel bennünket. És a próbatételben is így indulhatunk, hogy a tiéd számára, téged szeretők számára még a rosszból is jót hozol ki. Add, Urunk, hogy ezzel a hittel harcoljuk meg életünk küzdelmeit, mert hit által tudjunk már akkor téged magasztalni, dicsőíteni, a mennyre tekinteni, az ígéretekben hinni, és átélni a győzelmet, átélni azt, hogy megbojdul bennünk sok-sok minden, és eltűnik az életünkben az aggódás, a nyugtalanság, mert helyét átváltja a hitben való reménység, a magasztalás, a dicsőítés. Adorunk ezt számunkra, mindannyiunk számára. Jézus nevében, Atyánk. Amen.